Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet azokat a levélbeli szent igéket, amelyeket egyházunk a mai vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, és feljegyezve találjuk Pál apostolnak a rómabeli gyülekezethez írott levelében a 14. fejezet 13. versétől a következőképpen hangzik Isten igéje. Ne ítélgessük tehát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézus Krisztus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem csak ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. Ha pedig a testvéred valamilyen étel miatt megszomorodik, már is letértél a szeretet útjáról. Ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. Vigyázzatok, ne káromoljátok azt a jót, amelyben részesültetek. Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben. Mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. Arra törekedjünk tehát, testvéreim, ami a békességet és az épülést szolgálja. Ez Isten írott igéje. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, az a helyzet, amelyre Pál apostol ebben a levélben reagál, az egy Rómában, a római gyülekezetben egy valós vita. Nem tudjuk pontosan a római gyülekezet alapítását, Pál apostol is valószínűleg járt ott, de ez a levél, amit megír, az 50-es években, Krisztus után, tehát viszonylag hamar Jézus mennybe menetelét követően, egy bemutatkozó levélnek is tekinthető, amelyben Pál apostol előkészíti a római útját, és nyilván értesül is a testvérektől, az akkori Rómába járt testvérektől, mindarról a problémáról, ami a római gyülekezet életét nehezíti, terhel, és a tanúskodását terheli. Nem egyszerűen csak belső konfliktusokról van itt szó, testvérek, mint általában, hanem konkrétan egy olyan nehéz ügy, amelyben a római gyülekezet nem találta meg a megoldást. És ez egy nem egyszerű helyzet volt. A helyzet az, hogy egy pogány teljes egészében, nem is tételezhetünk föl mást, ha visszarepülünk gondolatban az időben, testvéreim, egy teljesen olyan világ, amelynek fogalma nem volt arról, hogy kicsoda az Isten, meg kicsoda Jézus Krisztus, egy pogány világ. És ebben a pogány világban, Rómában tartották az áldozatokat. Állatokat áldoztak föl az isteneknek, és ezeket az áldozati maradványokat mészárszéken, húsboltban árulták. És az volt a római gyülekezetben a vita és a dilemma, hogy mi a helyes keresztény magatartás. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy abból enni bűn, és nem szabad. És aki ilyet mer tenni, az már nem is keresztény. Sőt, talán ne is legyen tagja a gyülekezetnek. Voltak olyanok, akik azt mondták, hogy ez a hús pont ugyanolyan, mint a többi, megvesszük, ez nem azzal, hogy valaki ezt megveszi és megeszi, ezzel nem részt vesz egy pogány áldozati szertartáson, hanem a családjával együtt leül az asztalhoz, és egy normál étkezés keretében, mint mindent, ezt is elfogyasztja. Ez volt hát a dilemma. Az a dilemma, testvérek, hogy van-e és hol van a keresztény hitnek és a tanúságtételnek és a világgal való viszonyban van-e valahol határ, meghúzható-e valami határ? És ebben a kérdésben Pál apostol, testvérek, nem sem az egyik, sem a radikálisok, vagy ahogy ő fogalmaz, a hitben gyengék oldalára nem áll, akik azt mondják, hogy nem szabad ebből a húsból lenni, és nem is áll azok pártjára, akik azt mondják, hogy minden további nélkül lehet enni. Ez döntse el mindenki, hogy kivel szimpatizál. Pál apostol azonban nem erbe a vitába száll bele, és ez a fontos megérteni, testvérek, hanem azt mondja, hogy vannak fontos dolgok az Isten országa szempontjából, és vannak lényegtelen dolgok. És itt fogalmazza meg, hogy az étel, meg az ital az nem jelentős. Mert az Isten országát egy közösségnek szabad lehet belső, felszabadult hittel sokszínűen szolgálni. És Pál apostol erre akar bennünket megtanítani, testvérem, és a földön szolgáló gyülekezetként minden gyülekezetnek ezt a sokszínűséget szabad kell, és újra szükséges megtanulnunk, hogy nincsenek kizárólagos gyakorlatok. Egy hit van, és különböző hitbéli gyakorlatok vannak. És nekünk az egy hitet kell őrizni, és Pál apostol erre hívja meg a római gyülekezetet, és erre hív meg bennünket, hogy ezt az egy hitet, a Krisztusban való hitet őrizzük, de a gyakorlatokban a sokszínűség az maradhat minden gond nélkül. Ez újra és újra az egyházat és a gyülekezeteket, testvérem, bennünket, mindannyiunkat megkísértő, és a tanúskodást, a földön szolgáló tanúskodásunkat, mondhatom azt is, hogy az evangélium továbbadását akadályozza. Hadd mondjak történeti példákat. Az első, nagyon korai még a Biblia, abban a formában, ahogy ez most a kezünkben van, a Szentírás még nem is létezett, és nem csőpostán küldte le nekünk, testvérek, a Szentírást a Jóisten, hanem viták után alakult ki az a kánon, amire a zsinatok azt tudták mondani, hogy na, ez a zsinór mérték. Ez az, amihez a keresztény közösségeknek igazítaniuk kell az életüket, és a zsinór mérték az a ma általunk használt új szövetség. De ezt megelőzően, ezelőtt a döntés előtt komoly hitbeli viták voltak. Én most nem akarom ezt részletezni, de volt egy püspök, Márkion püspöknek hívták, testvérek, aki, hadd fogalmazok így utólag, ilyen egynyomtávú kereszténységet szeretett volna. Tudjátok, mit akart? Azzal állt elő az egyik zsinaton, hogy nem kell itt ilyen sokféle evangélium, meg levél, meg ezzel terhelni a híveket. Ebből csak bonyodalom lesz. Két könyvű Bibliánkra van szükség, és ő meg is mondta, hogy mi az a kettő, Lukács evangéliuma, meg a római levél, ebben minden benne van. Nem kell ide sokszínűség. Most gondoljatok bele, testvérek, ha az akkori zsinatnak nincs az a bölcsessége, ami Pál apostolnak volt, hogy a sokszínűség az mennyire fontos, akkor ma két könyvű új szövetségünk lenne. Nem ismernénk, hogy mit mond Jézusról Máté, nem tudnánk, hogy mit gondolt Márk, nem tudnánk János evangéliumáról és a többi levélről. Mert szükség van, hogy Jézus történetét is négyféle módon ismerhetjük, különböző szemszögből, sokszor még egymással ellentmondásban is lévő információk vannak az evangéliumokban, testvérek, de ezt nem szégyelnünk kell, hanem örülni neki, hogy bizony így teljes a mi Bibliánk. Hogy Péter úgy emlékszik, hogy ő volt az első, János meg a feltámadás után azt mondja, hogy ő ért oda először a sírhoz, de udvarias fiatalember volt, ilyen is van, testvérek, beengedte Pétert elsőnek. Sokszínű az evangélium, sokszínű a Szentírás, testvérek, és nincs kizárólagos, és nem szabad nekünk a hit egységén túl más csapdákba belelépnünk, mert a hit sokszínűségével tudunk szolgálni a világban az evangéliummal. A másik már egy kicsit közelebbi történet, testvérek, az ágostai hitvallásban fogalmazódik meg, ahol azt fogalmazták meg az eleink, erről neveznek bennünket evangélikusoknak, hogy mi az egyház, ugye? Az egyház az, ahol az evangéliumot és a szentségeket Krisztus akaratának megfelelően használják ki, és egy vitatkozó világban, ahol élet-halál harcoltam, testvérek, hogy ki melyik oldalon áll, aki a luterék oldalára állt, az még az életével is játszott egy adott ponton, mégis a mi reformátor eleink képesek voltak lényeglátó módon megfogalmazni azt, hogy az egyház egységéhez elegendő, hogy az evangélium hirdetésében és a szentségekkel való élésben megegyeznek az emberi hagyományokban, a liturgiákban, a különböző dolgokban nem szükséges az egység. És ugye testvérek, milyen sokszor éppen ezekben a külsőségekben tudunk elakadni, fönnakadni, ítélkezni, hogy az egyik felekezet ilyen, a másik olyan, a miénk biztos jobb, de még egyházon, gyülekezeten is belül milyen sokszor vagyunk képesek megítélni a másiknak a hitgyakorlatát. Miközben az egyház egységéhez, a belső egységéhez és az ökumenével kapcsolatos egységhez elegendő az evangélium hirdetése és a szentségekkel való élés. Mert az Isten országa, mondja az apostol, nem evés és ivás, hanem a Szentlélekben való öröm. Ne tegyük hát tönkre, testvéreim, az egymás örömét, a Szentlélekben való örömöt. Ezért tehát a földön szolgáló gyülekezet, testvéreim, mindenek előtt sokszínű gyülekezet. Erre hív meg bennünket az Isten igéje, és ezt kéri maga a mi mesterünk, és a mi reformátor és Bibliát összeállító eleink is erre tanítanak bennünket, hogy az evangélium lényegét kell nekünk továbbadnunk. Aztán ezen az úton fenyeget még bennünket kísértés, testvérek, és röviden még erre is hadd térjek ki, ez az ítélkezés. Nem véletlenül mondja Pál apostol, hogy ne ítélgessünk hát többé egymást. Az ítélet az nem azonos azzal, ám testvérek, sokszor esünk abba a hibába, hogy azt gondoljuk, hogy a keresztény embernek nem lett véleménye. A keresztény embernek jó, ha van véleménye, de mi a különbség akkor, ha véleményem van valamiről, és mi a különbség a között, hogy ítélkezek? A véleményemben abban mindig bele kell foglalnom a saját esendőségemet, a saját tévedéseim esélyét, hogy én vagyok a tökéletes, és amikor ítélkezem, akkor tudjátok, mit csinálunk, testvérek? Beleülünk az Isten bírói székébe. Az az ítélkezés. Amikor én akarom megmondani a másikról, hogy kicsoda, micsoda, jól tette vagy se. Nagy bátorság ez, testvérek. Ahhoz, hogy az Isten fölöttünk ítélni tudjon, és tud is, ahhoz minden információra szükség van. Hát egy bírói gyakorlatban is láthatjuk, testvérek, hogy egy bíróságon, ha egy nem tudják a úgy szokták mondani a jogászok a tényállást, akkor nem tud a bíró se dönteni. Most gondoljatok bele, hogy rólam, rólad, egyesével, mindannyiunkról, az Isten tudja egyedül a tényállást. Hogy mi van a szívedben, a szívemben, a fejedben, a gondolataimban, a tudattalanomban, az egész valomban. Nincs senki, aki rólad, rólam, a tényállást tudja egyedül a teremtő, megváltó, megszentelő, bennünket irgalmasan szerető Isten. És amikor ítélkezem, akkor letolom az Istent a trónjáról, és beleülök, és úgy akarok viselkedni a másikkal szemben, mintha én volnék az Isten. Ez Isten káromlás, testvérek. És arra mondja az apostol, hogy ne ítélkezünk, ne üljetek bele az Isten bírói székébe. Véleményetek lehet egymásról, hogy jó húst enni, nem jó húst enni, ez legyen, meg az legyen, de ne üljetek bele az Isten bírói székébe, mert az egyedül neki van fönntartva. És ott, ahol ezt megtesszük, testvérem, ott már nem a szolgáló közösség vagyunk. Miért fontos erről beszélni? Azért, testvérek, mert a szolgálat az nem a aktuális jó cselekedetek kérdése, hanem a mi szolgálatunk egyedül az, hogy az evangélium ügye az eljut-e rajtunk keresztül másokhoz. Ez a szolgálat. Ezt bízta ránk a mi Urunk arra a szűk tanítványi körre, mielőtt a mennybe ment, menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népet. Ez a szolgálat. A földön szolgálat. És minden, amit rosszul csinálunk, az ezt akadályozza. Hát nem, azért nem tud a kívülálló mit kezdeni a kereszténységgel, testvérek, mert mi ítélkezünk fölötte. Mert pálcát törünk, mert mi jobban tudjuk még a jó Istennél. És sokszor még azért is akarunk imádkozni, hogy megmondjuk az Istennek, hogy mi van a földön. Mintha ő nem tudná. Mózest is kioktatta ám, amikor azt mondta neki, hogy nem tudod, mi van ez Egyiptom szolgasság földjén, és akkor azt mondja neki az Isten, hogy én látván láttam, halván hallottam az én népem kiáltását. Tudja az Isten, hogy mi zajlik a földön, testvérek. Nincs szüksége a mi benfentes imádságunkra ahhoz, hogy ő megtudja, mi zajlik a földön. De ha mi ítélkezünk, akkor azzal megakasztjuk az evangélium szolgálatát, mert nem az irgalmas Istent, hanem egy ítélkező Istent közvetítünk mások számára. Az ítélet az az ő dolga. A sokszínűséghez az tartozik hozzá, tehát testvéreim, hogy nem ülök bele az Isten királyi székébe, hanem én, hadd mondjam testvérek, mindannyian az Isten országának továbbadói, ereszt csatornái, árkai, sugárzói, eszközei vagyunk, ahol terjedhet az irgalom és a szeretet, az Isten irgalmának és szeretetének sodró ereje. És az utolsó testvéreim, hogy a szolgálatban a békesség és az épülést kell szolgálnunk. Az a szó, amit itt Pál apostol használ, nagyon sokszor kerül elő, és ma is erről sok vita van körülöttünk, testvérek, azért is fontos erről tudni. A Biblia a békességet, az eiréné kifejezést úgy érti, hogy az a rendezett viszonyok. Rendezett viszonyok között élünk. És ez a rendezett viszony, a Biblia szerinti rendezett viszony, ez az Istennel való rendezett viszony, az önmagammal rendezett viszony, és a másik emberrel, meg a természet világával rendezett viszony. És az evangélium szolgálata ezt a békességet jelenti, hogy mi ezt, ennek vagyunk a követei, hírnökei, szószólói, továbbadói, a rendezett viszonyok között való élésnek. Adja Isten, testvérek, hogy így az Isten országának áldott hírnökei, továbbadói lehessünk, földön szolgáló közösségként, akik miként a tükör továbbadják a fényt. Gyerekkorunkban, és ezzel hadd zárjam be testvérek, mi sokat játszottunk, bizonyára közületek is többen, tükrökkel. És a napot próbáltuk tovább tükrözni. Néha megrúgtak minket a felnőttek, mert nem voltunk elég bölcsek, hogy ne világítsunk mások szemébe. De azért voltak olyan tapasztalataink is, testvérek, hogy én még olyan helyen nőttem föl Dunántúlon, ahol ásott kutból húztuk a vizet. És hát oda időnként mindenféle dolog bele is esett. És azt a feladatot is elláttuk ezekkel a tükrökkel, testvérek, hogyha valamit ki kellett halászni a kútból, akkor a tükörrel juttattuk oda a fényt a kútnak a fenekére, hogy lássuk, hogy vasmacskával ki lehet húzni, vagy valakinek le kellett menni, hogy azt a beszakadt vödröt, vagy valami tárgyat használtuk, mert hűtőként is használtuk, ha a kukta esett bele, azt kellett kihúznunk. De mi volt a tükör szolgálata? Nem a saját fényét, de a napfényt juttatta el oda, ahova egyébként nem jutna el. Ez a keresztény szolgálat. Hogy az életeden, az életemen, a gyülekezet életén keresztül nem a saját fényünk, nem a mi evangélikus, luteránus identitásunk, örüljünk neki testvérek, de ez csak kísérő jelenség, hanem az Isten irgalmának, szeretetének fénye eljut oda is, ahova nélkülünk nem jutna el. Barlangokba, sötét helyekre, ahol megjelenik a fény, és ezzel megjelenik az új esély, az irgalom és a szeretet gyógyító ereje. Így legyünk szolgáló közösséggé. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te nem magunkra hagytál bennünket mennybe meneteleddel, hanem felelős tanúítást teszel ebben a földi életben. Add, hogy soha ne akarjunk kizárólagos helyzetbe kerülni, és azt hinni, hogy mi vagyunk a hitnek az egyedüli letéteményesei, se egyedül, se közösségben, hanem őrizd gyülekezetünk, egyházunk, és a Te egyházaid sokszínűségét ebben a világban, hogy így szolgálhassunk méltóképpen a Te evangéliumoddal, és így szolgálhassunk méltóképpen neked, most és mind örökké. Amen.